1989. június 11-e, vasárnap délelőtt.
Szeretteim, mostani ige hirdetésem igéje a János írása szerinti evangéliumból, a 3. fejezetnek 16. és 17. verse. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ általa. Kedves testvéreim, a hívők körében már régtől fogva szinte közhely az, hogy ez a bibliai vers igazában az evangélium dióhéjban, vagy akár az egész Szentírás kijelentése dióhéjban. És valóban ebben van a hatalmas bizonyságtétel az Isten üdvözítő szeretetéről. Úgy szerette Isten a világot, a kozmoszt, az egész világ mindenséget. Úgy szerette, hogy elküldötte közénk Jézus Krisztust. Tehát valóban igaz ez a közhely, hogy ez a vers a Biblia dióhéjban. Előjáróban elmondok egy személyes élményt, ami felejthetetlenül hozzá kötődik ehhez a bibliai vershez. 1955. május 15-én iktattak be engem a Calvin téri egyház lelkészi állásába. Aki nem tudná, tudja meg, hogy voltam Calvin téri lelkipásztor is, és akkor volt a beiktatás. És hát ez nagy esemény volt. Püspökök jöttek, állami egyházi hivatal kiküldötte, Népfront, és aki csak számított, az mind-mind ott volt. És meg kell vallanom, hogy nagyon nyomasztóan hatott rám ez az egész ügy. Innen mentem oda, onnan jöttem ide. Itt jól érzem magamat, nem éreztem jól magamat. Nem éreztem jól magat már a beiktatás, istentisztelet előtt is, meg alatt is. Még fölmértem az elvárásokat. Aki a Calvin téri szószékre, a márvány szószékre fölmegy, az aztán így meg így prédikáljon. A nagy elvárásoknak a sokasága nyomasztóan hatott rám, ugyanakkor tudtam, hogy hát mégiscsak produkálni kell valamit a nyitányon. És hát akkor heteken át, napokon át kínlódtam, hát egyszer az életbe illik leírni szóról szóra a beszédet, ez már maga gyötrelem számomra. Illik megtanulni betéve, az megint gyötrelem számomra, és így tovább. Tehát nagyon keserves napokat éltem át, és végül kiizzadtam mégiscsak egy igéhirdetésről, egy leírott prédikációt, aztán föl alá járkálva tanultam a prédikációt, a beiktatásra. Ez mind így ment az utolsó estének, szombatnak az estéjéig, az éjszakáig. Akkor föllázadtam. Azt mondtam, hogy ezt nem. És félredobtam az egész készülést és írott végeket, azt mondta, hogy itt most egy nagy alkalom van, hogy a hitemnek a lényegét elmondjam. Félre az egészet, jöjjön az evangélium dióhéjban. És másnap reggel fölmentem a Calvin téri templomnak a szószékére, és erről az igéről prédikáltam. Megvan most is a jegyzetem arról a prédikációról, és ha megengeditek, elmondom a bevezetést, hogy ott akkor 35 évvel ezelőtt, 34 évvel ezelőtt, hogy is vezettem be a prédikációt. Azt mondottam, hogy atyám fiai, két fontos szó van ebben az igében. Úgy szerette Isten a világot, tehát az Isten szeretete az egyik, és a másik az, hogy aki hisz ő benne. Tehát a szeretet, Isten szeretetének és a hitnek a kapcsolatát kell tisztázni, hogy megértsük ezt az igét. Szereti a világot Isten, a hívők, azok, akik üdvözülnek, úgy tűnik ebből az igéből. Mi a kapcsolat, tehát az Isten szeretette meg az emberi hit között. És már akkor is úgy voltam, mint még mindig vagyok, hogy képekben gondolkoztam, és egy képpel szemléltettem a kapcsolatot a kettő között. Azt mondtam, úgy van ez, mintha sorsjegyet vettem valami nagy sorsoláson, és főnyeremény, és mindenféle nyeremények. Mikor megtörtént a húzás, akkor az ember elkezdi böngészni az újságot és a különböző rovatokat, számoszlopokat nézni, hogy vajon az ő sorsjegye nyert-e vagy sem. Tehát itt két dolog van egymás mellett. Megtörtént a húzás, nyert valaki, aztán nekem van egy sorsjegyem, és azt kell böngészni, hogy enyém-e a nyeremény. Hát azt mondtam, hogy így vagyunk az Isten szeretetével, meg a hittel. Megtörtént a nagy húzás, a nagy sorsolás, az Isten üdvözítő szeretetét fölkinálja minden embernek. És nekem a dolgom az, hogy böngésztem a sorokat, netán a Bibliát, és találkozzék az én keresésem, az én böngészésem a főnyereménnyel. Most nem azért az enyém a főnyeremény, mert böngészem a számsorokat, hanem azért, mert nyertem. Most az evangéliumnak a lényege is az, hogy nem azért üdvözülök, mert én böngészem a Bibliát, meg csinálom a jó dolgokat, hanem azért, mert már eleve az Isten úgy szeretett, hogy üdvösséget készített nékem. Kell böngészni a számosztokat, mert különben nem veszem észre, hogy mit nyertem. De nem azért nyertem, mert én kutatom a számoszlopokat, hanem nyertem, egyszer nyertem. És ostoba vagyok, ha nem kutatom a számoszlopokat, amelyekből kiderül, hogy igenis én vagyok a főnyertes, vagy a nyertes. Tehát így indítottam el a prédikációt, és ez ma is jó indítás, testvéreim. Nem azért üdvözülünk, mert mi böngészünk a Bibliát, meg idekezünk jó emberek lenni, hanem azért, mert örökké való szeretettel szeretett az Isten, és ez érvényes, akár böngészem a Bibliát, akár nem, akár más könyveket böngészek, netán nem csak a Bibliát. Az Isten örökké való szeretete érvényes, reál, nem azért, mert megérdemlem, meg jó ember vagyok, meg azért, mert én vallásos ember vagyok, hanem azért, mert az ő gyermeke vagyok, az ő teremtménye vagyok. Természetesen mondom, az a minimális feladatunk, hogy igenis tudakozzuk az Isten gondolatát, és pedig az értelmünkkel is, de a szívünkkel is. Vajon kicsoda az Isten? Vajon hogy vagyunk az ő szeretetével? És én csak arról tehetek vallomást, hogy immár fél évszázados igehirdetési sorozat és hosszú szolgálatok után csak abba mélyedek el mindig, hogy jé, hát még annál is jobban szeret az Isten, ahogyan eddig prédikáltam, és még annál is jobban, és valószínűleg még mindig meg fogok szégyenülni a manapon, hogy de még annál is nagyobb az Isten szeretete, mint amennyit én belőle prédikáltam. És itt elmondom egy szomorúságomat, testvéreim, és szeretném, hogyha osztoznátok a szomorúságomban. Tudnék, most mozog a föld, mégis mozog a föld. Megindultak mindenféle mozgások, egyebek közt rehabilitálások történnek, hála Istennek, egyházi személyeket is rehabilitálnak, akikkel méltatlanul bántak az elmúlt évtizedekben. Folyik egy ilyen nagy kavargás, átrendeződés, reformálás, akármilyen szóval jelöljük, megmozdult a világ, a református világ is kezd. Nem ő mozdította a többit, hanem a többiek mozdították a református egyházat, de a kis szépséghiba nem sokat árt a dolog lényegének, nálunk is elkezdődött a mozgás. Ennek örülök. És mégis van egy szomorúságom. A mozgásban az, hogy rehabilitálnak embereket, az rendben van, azt kell csinálni, szégyen, hogy megtörtént, legalább utólag valami jó szót mondjunk, és bűnbánatot tartsunk, ez rendben van, de a szomorúságom. Állítólag teológiai megújulás is történik. Engem ez érdekel inkább, a teológia megújulása. Eddig nyomás alatt voltunk, fölszabadultunk, most végre teologizálunk. És itt van a szomorúságom. A teológizálás összességében visszafele tart. Vagyis más kifejezéssel élve előre mozdul az a teológia irányzat, hogy no, azért nem olyan nagy az Isten szeretete, vigyázat, ez a Farkas József az eltúlozza. Azért nem lehet azt mondani, hogy akkor az Isten szeretete. Amit én prédikálok, onnan visszafele megyünk, a fundamentalizmusok felé, a pietizmus felé, az ortodoxia felé, oly mindegy, hogy melyik irányzat felé megy az a bizonyos teológiai megújulás az egyházunkban. A lényege az, hogy amit ezen a szószéken hirdetünk, onnan kezdve visszafele megy a mozgás. Hogy no, azért van harag, azért van ítélet, van kárhozat, van örök kárhozat, az emberiség többsége örök kárhozata fog elkárhozni, mert a Biblia az így mondja. Ez a megújulásnak a trendje, és ez engem szomorúsággal tölt el, ezt nem tekintem megújulásnak. És testvéreim, itt mindegyik költöknek előbb-utóbb állást kell foglalni ebben, ha már éppen ide jártok. Állást kell foglalni, hogy tényleg én eltúlozom? Tényleg nem annyira szeret az Isten, azért kis fenntartást, kis haragot engedjünk az Istennek. Azért a kárhozatot engedjük az Istennek, mert az is hozzátartozik a dolgokhoz. Amit itt hallottok ezen a szószéken, az érvényes vagy nem érvényes? Mert mondom ismét, a szomorúságom az, hogy ahogy figyelem, szövetségek alakulnak, egyesületek, mozgás, és teológia, tisztultabb teológia, és a tisztultabb teológiának, idézőjelben mondom én, a tisztultabb teológiának a lényege az, hogy azért mégsem olyan nagy az Isten szeretet, de van ott más is, nem csak szeretet. Efelé megy a teológiai megújulás, és ezt megvallom, hogy megrontja az örömömet, a megújulás feletti örömömet. Ezért volt számomra olyan öröm az elmúlt vasárnapi prédikáció, amit itt hallottunk, a kedves lelkipásztorunk. Amerikában volt egy misszió, evangelizációs konferencián, világméretű konferencián, és jött haza azzal, hogy igenis ott is azt hirdetik, hogy nagyobb, sokkal nagyobb az Isten szeretete. Mert ott kiéleződött ez a probléma, amit itt Magyarországon is meglovagolnak, és tényleg ebben nekünk állást kell foglalnunk. Ott kiéleződött ez a probléma, hogy aki hisz a Jézus Krisztusban, az üdvözül, a többi meg elkárhozik. Na de ott egy ilyen világkonferencián ott voltak mohamedánok, hinduk, buddhisták, és ne felejtsük el, hogy a világ nagyobb része nem keresztjén, mondotta a kedves lelkipásztorunk, hogy 1910-ben volt egy naív lelkesedés, hogy egy nemzedék alatt keresztjénné tesszük a világot. Rég megszégyenült ez a naív reménység. 1989-ben az emberiség kisebb része keresztjén, és mindig kisebb százaléka lesz keresztjén. A népesedés robbanással nem tart lépést a keresztjén fejlődés, növekedés. Ma még x százalék az emberiségből úgynevezett keresztjén, 10 év múlva x-2, x-5, x-10 százalék. Tehát mindig kevesebb lesz gyakorlatilag a keresztjén az összemberiséghez mérten. És még mindig előállunk az, hogy ti mind, akik lassan többen, kétszer, háromszor annyian lesztek, mint a keresztjének, ti mind elkárhoztok, és mi fogunk üdvözülni, akik mondjuk azt, hogy Jézus Krisztus. Hát ott azon a texasi konferencián, mint beszámolt róla, ami kedves lelkipásztorunk, ott nem lehetett már ezt mondani. És egyáltalán ma már ezt gondolkodó ember számára nem lehet elmondani. Tehát testvérem, pláne ha hozzáveszünk azt, hogy igen, 100 meg 100 millió megkeresztelt keresztjéről beszélünk, de ezek közül hányan vannak igazi keresztjének? Akik nem csak megkeresztelt keresztjének, hanem gyakorló keresztjének, Jézus valóságos követői, akkor még inkább összezsugorodik az arány, és akkor még kiáltóbb lesz az, hogy mi ez a törpe kisebbség, mi üdvözülünk, és az összes többi, a névleges keresztjén is, most már az is el fog kárhozni, meg a többi, aki sose hallott Jézus Krisztusról, az is el fog kárhozni. Hát lehet így gondolkozni a 20. század végén. Hát ott mondom nagy örömömre, ott Texasban és egyáltalán a világkonferencián, ott már nem az van, amifelé a magyar fundamentalista kereszténység halad. Ez a valóság, testvérem, és itt tessék állást foglalni, hogy mi hova tartozunk. Megyünk a világkereszténység menetelésével, amiben bűnbánat van, és szeretet van, és alázat van. Az az alázat, amit hallottuk is nagyszerűen, hogy igen, nekünk Jézus Krisztus az egyetlen Urunk. De Isten szereti azokat is, akik még csak a nevét se hallották Jézusnak. És ezek százmillióan, meg milliárdnyian vannak, akik még a nevét se hallották Jézusnak. Isten szereti ezeket is. Aztán hallottuk a harmadik nagyszerű mondatot, hogy nem tudom. Ne mondjunk végleges választ arra nézve, hogy kik fognak üdvözülni. A mi dolgunk az, hogy Jézus Krisztust szeressük, a mi dolgunk az, hogy Jézus Krisztust kövessük, és itt még kiélezem a dolgot, testvéreim, mert igenis van értelme annak, hogy az evangéliumban így hangzik a kijelentés, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hiszen ő benne, el ne vesszen. Tehát ezt meg kell érteni, hogy mi a jelentőség ennek, hogy aki hiszen ő benne. Hát erre nézve két magyarázatot mondok most Septiben. Az egyiket így értettem meg. Az első század misszionáriusai, akik szétrajzottak az egész akkor ismert világba, és hirdették a Krisztust, ők természetesen döntés elé állították az embereket, hogy emberek, nem a római császár dicsőséges igazán, hanem ott a kereszten, aki kivérzett igazságtalan ítéletben, az az Isten fia, azáltal van üdvösség. Nem a császár kultus által, hanem a Krisztus tisztelete, imádata által. Ezt hirdették a római impériumban, az embereket döntés elé állították, hogy vagy karrier, császárkultusz, előmenetel, gazdagodás, vagy a Jézus Krisztus előtti meghódolás, és ez egy egészen új életforma, az isteni agapénak, az isteni szeretetnek a gyakorlása. Kiélezték a helyzetet, és igazuk volt, Jézus Krisztus által lehet üdvözülni, és Jézus Krisztusban lehet elkárhozni is. Mert aki hallotta a Krisztus evangéliumát, a kereszten kiszenvedő Isten fiának az evangéliumát, a szenvedő szeretetnek az elkötelezését, aki ezt hallotta és visszautasítja, az magára vonta a kárhozatot. Ezt igenis vallom, én is. Csak nem szeretem ezt a szót, hogy örök kárhozat. Nem is tudjuk, hogy mi az, hogy örök. Mi, akik az időben élünk, semmit nem tudunk arról, hogy örök. Minőségileg mit jelent az, hogy örök, és mennyiségileg mit jelent az, hogy örök. Tehát mondom, ezt én nem szeretem használni, de igenis az első misszionáriusoknak abban igazuk volt, hogy hirdették a Jézus mindenütt, azt mondták, hogy ezen a Jézuson fordul meg a te sorsod. Hogy az összes addigi vallásoktól, császárkultusztól oda fordulsz-e ehhez a leköpött, meggyalázott, keresztre feszített Krisztushoz, akiben az Isten igaz valósága lett tapinthatóvá, közelivé. Igazuk volt, mert nem volt más út az üdvösségre, hanem a Jézus Krisztus előtti döntés. De ezek a jámbor misszionáriusok nagyon szerették Jézust, és nagyon hűségesen végezték a vértanú halálig menően a missziói szolgálatot. Tehát ezek nem voltak filozófusok, és még csak teológusok sem voltak, ezek nem töprengtek azon, hogy és azok a népek, akikhez nem jutunk el, és meghalnak milliószámra, hogy azokkal mi lesz. Ezen ők nem töprengtek. Ők abban éltek, hogy akikhez mi elvisszük a hírt, azok számára Krisztusban van az üdvösség és a kárhozat. Ha meghódolok előtte, az az üdvösség, mert belém árad az isteni élet, ennek a föltámadott Krisztusnak a dicsőséges élete. Ha visszautasítom, megrögzítem magamat a halálban. Nekik igazuk volt, amikor így gondolkoztak, és ezt írták a Bibliába. A másik gondolat azt teszem, hogy ez reánk nézve is áll, mi már nem lehetünk Krisztuson kívüli állapotban. Akármilyen nyomorult az egyház, azért hirdettetik az evangélium. Hallottunk, hallunk a Krisztusról, és igenis a mi számunkra nem lehet üdvösség útja a buddhizmus vagy a hinduizmus. A mi sorsunk igenis a Krisztuson fordul meg. Vagy Krisztusban üdvösségre jutunk, vagy Krisztusban elkárhozunk. Mi nem lehetünk most már pogányok. Minket Isten a Krisztus elé állít, a Krisztus iránti döntésbe állít, és nekünk Jézus Krisztusban kell és szabad és lehet üdvözülni. Ahol elhangzott a Jézus Krisztus neve, ott ez érvényes, hogy senki nem mehet az Atyához, csak én általam. Ahol elhangzott a Jézus Krisztus neve, ahol nem hangzott el és nem hangzik el, és növekvő mértékben nem hangzik el, mert a misszió nem tud lépést tartani az emberiség robbanásszerű növekedésével, hogy azokkal mi lesz, arra nézve nincs biztos tanításunk, de van élő reménységünk, hogy úgy szerette Isten a világot. Úgy szerette, hogy elküldötte Jézus Krisztust. És a keresztényeknek a szégyene, a nyomorúsága, ha nem tudunk lépést tartani az emberiség robbanásszerű növekedésével, ha nem visszük el a Krisztus evangéliumát a többi népek felé. Tehát aki már hallott valamit a Krisztusról, annak számára igenis ez érvényes, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, örök élete legyen. Ha sok időnk lenne, és egy kis szünet után egy második számú prédikációt tarthatnék, azonnal készen volnék rá, 12-től 1-ig egy következő prédikációt, abban elmondanék egy-két részletet erről a hitemről. Na most a zömét, a lényeget mondtam el, de és ez magyarázat nélkül eléggé levegőbe lóg. Erről kellene részletesen mondani, de legalább elmondom most 2-3 percig azt, hogy mit mondanék részletesen egy következő prédikációban. Testvéreim, fölmértem azt, hogy nincs ugyan reinkarnáció az én hitem szerint, de igenis minden ember legalábbis 5-ször születik. 5-ször születünk. És hát ebbe kell elhelyezni azt, hogy a hitnek hol van a szerepe. Az elmondom, hogy hogyan van az, hogy 5-ször születünk. Hát először megszülettünk az Isten gondolatában, az örökké valóságban, amikor Isten elgondolta, hogy te, meg én egyszer valamikor megszületünk. Születésünket messze megelőzve az Istenben születtünk először. Aztán az anyánk beleszült minket test szerint ebbe a világba, ez a második születés. Aztán jöhet az újjászületés, és itt van a Krisztusnak a szerepe, és itt van az Istennek a csodálatos műve. Tudjuk, az Istennek a gondolata nem egy egyháznak a diadalmas elterjedése világon. Az Isten gondolata az, hogy emberré növekedjék az úgynevezett előember. A paleontológusok meg a régészek beszélnek előemberről, aki már nem állat, de még nem ember. Hát azt hiszem ebben a szakaszban vagyunk igazából most még. Egész emberiség az előember állapotában. Az újjászületésben leszünk emberré. Aztán ezt az iskolát járjuk, az emberré válás iskolát, és itt hallatlan segítséget kapunk az ember fiától. A modell adva van Krisztusban. Ez a földi életünknek a feladata, ezt a legtisztábban itt lehet a Krisztus közelében cselekedni, de az emberré válás folyamata történik igenis más nagy világvallások keretében is. Na mindegy, a harmadik születésünk, tehát az újjászületés, a negyedik az, amikor meghalunk, és beleszületünk egy magasabb rendű világba, és ott vadonatúj dolgokat élünk át, a rész szerint való ismerettől eljutunk a teljes ismeretig, és így tovább, színről színre látást. De még következik egy ötödik, a föltámadás, amit a Biblia úgy mondott, hogy hiszem testünk föltámadását, ami nem ennek a hústestnek a megelevenedését jelenti, hanem egy új valóságban, egy pneumatikus, egy szellemi valóságban való föltámadás. Na tehát ezen az úton vezet minket Isten, és minket Jézus Krisztuson átvezet, és áldjuk Istent, hogy ebbe a körbe tartozunk. De a többieket is vezeti Isten e felé, a megérkezés felé, ezen az úton, mert minden emberre nézve ez az Isten gondolata, hogy 5-ször szülessék, amíg igazán eljut az ember létnek a teljességére. Mondom, ezeket itt részletesen szoktuk mondani, fogjuk mondani, és mondom, nagy öröm, hogy erősítést kaptunk immár Texasból egy világkonferencia, hogy a világ kereszténység is e felé tart. Nem kell legyőzni a buddhistát és sürgősen megkeresztelni. Bizonyságot kell tenni előtte, hogy ember, nekem a Krisztus többet jelent, mint a te nirvánád, mint a te tudományot, nekem Krisztus valóságos isteni erőknek az áradását, örömöt, békességet, célt, értelmet jelent. Ez szabad. De azt mondod, hogy akkor fogsz üdvözülni, hogyha belépsz a mi társaságunkba, ezt mondani nem szabad. Na mondom, ez a mi gyülekezetünknek a hitvallása, ha ugyan egyet értetek velünk, mi lelkipásztorok ebben teljesen egyek vagyunk, és hiszem azt, hogy azért jöttök ide, mert szívesen hallgatjátok ezt az evangéliumot. És befejezésül még azért annyit el kell mondanom, amit ugyancsak az elmúlt vasárnapon hallottunk, hogy ha ez igaz, ami ezen a szószéken hangzik, azt felelősen kellene hallgatni. Sokkal felelősebben. Vagyis igenis tudatosítani kell, hogy mi az evangéliumi állapot Magyarországon ma. Tudatosítani kell azt, hogy igenis megújulás címen megyünk vissza a kárhozatba taszító Isten felé. Az üdvözítő Isten felől, a Jézus Krisztus Atya felől. Ezt tudatosítani kell, és ha ez igaz, akkor hallatlan felelősség van ezen a gyülekezeten. Személy szerint mindenkin, a gyülekezet egészének a tiszta ige hirdetéséért, és személyesen a magunk missziói szolgálatáért, ahogy hallottuk éppen, úgyhogy mindnyájan misszionáriusok vagyunk, és mindnyájan legyünk misszionáriusok. De nem úgy általában, hogy nem az ateistáknak van igazuk, hanem az Isten hívőknek, ez semmi, ez kevés. Hanem az, hogy az Isten szeretet, az, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy a legnagyobbat is odaadta, tulajdon fiát adta ajándékul. Ember, nézd a Jézus Krisztusra, ott van az új életnek, az örök életnek, az üdvösségnek a forrása. Misszionáriusok legyünk, de ha szabad kérni, mert nekem ez a szívem indítása, hogy ennek az evangéliumnak legyünk a hirdető, hogy ember szeret az Isten. És nem úgy van, hogy a jó embereket szereti, a rossz embereket gyűlöli, a jókat üdvözíti, a rosszakat kározatban löki. Nem tudjuk pontosan, hogy hogyan csinálja az Isten, de ezen nem szabad megbizonytalanodni, hogy az Isten szeretet, és nem az egyházat szereti, és nem a hívőket, és nem a katolikusokat, és reformátusokat, hanem az ember, akiben tükröződik az ő isteni valósága, és azt akarja, hogy még fényesebben tükröződjék minden emberben az Isten valósága. Ezt az evangéliumot kell hirdetni, és ennek az evangéliumnak legyünk a munkatársai, testvérei. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, köszönjük azt az evangéliumot, aminek a teljességét nem tudjuk elmondani emberi szóval. Gondolatokat mondunk, tapasztalásainkról teszünk bizonyságot, de igazában a te lelkednek a munkájára van szükség, hogy valóság legyen mások életében, és az, hogy szereted őket. Azért könyörgünk most édesatyánk, hogy áraszd ki a te szent lelkedet ember testvéreinkre, hogy mindig többen-többen éljék át azt, hogy szereti őket Isten. És könyörgünk különösen azokért a nehéz helyzetben levő testvéreinkért, akiknek a legnehezebb elhinni azt, hogy te szereted őket. És elsősorban a mi gyászoló testvéreinkre gondolunk. Ismét itt volt közöttünk a halál, és búcsúztunk testvéreinktől. Olyan nehéz a gyásznak a nyomorúságában hinni azt, hogy ez is a te szeretetedből történt. Különösen amikor életének a delén idő előtt hal meg valaki, elhinni, hogy ebben is a te szereteted van. Könyörülj a gyászoló családokon, azokon is, akik megbékélten bocsátották útjára, azokat, azt, akit nagyon szerettek, hiszen elkövetkezett az emberlét határa. Könyörgünk egy családért, akik ugyancsak gyászolják a családfőt, Légy irgalmas, édesatyánk, és ezt a hihetetlen, nehezen hihető evangéliumot tedd a szívükbe, hogy igenis szereted őket, szereted azokat, akiket elszólítottál, akiknél befejeződött a földi iskola, és a következő születésre méltattad őket, az anyagi világból a szellemi világba való beleszületésre méltattad őket, vigasztald, erősítsd az élő, boldog evangéliummal a mi gyászoló testvéreinket. Könyörgünk a mi egyházunkért, ezért a Magyar Református Egyházért, édesatyánk, töltsd ki a te szent lelkedet hatalmasabban, hogy ne csak a számunk kérés, az emberi okosság, a régi dolgoknak a felújítása történjék, ne csak ortodoxia, ne csak régiekhez fordulás, ne csak takargatott sebeknek a föltárása, mindezeket győzze le a te szent lelked, Istenünk, édesatyánk, és az evangéliumot, ezt a hatalmas evangéliumot zendítsd meg ebben a népben, hogy te szereted ezt a népet, nem csak akkor, amikor jobb dolga volt, akkor is, amikor nyomorúságosabb helyzetbe került. Van ítéleted, igenis, van ítéleted, tehát te ítéleted szeretetből van. Nevelni akarod ezt a népet, az eltévedett útról vissza akarod igazgatni a lépéseit a helyes útra. És a helyes út nem a gazdagság, a gazdagodás, a hatalom, a helyes út a csönd, a békesség, a szeretet, az egység, a szolgálat, az áldozat. Szentlélek Isten, ebben a mostani helyzetünkben áradj ki közénk, árasz ki a te erőidet erre a mi népünkre. Adj békességet, megbékélést, kiútat a nyomorúságokból, türelmet a nyomorúságok hordozásában. Együttműködés, szeretetet, osztozás azok részéről, akiknek több van, könyörülj rajtunk, és ezen a népen, édesatyánk, és a világ népein is. Könyörgünk a világ legnagyobb népéért, ahonnan olyan riasztó, gyötrelmes hírek jönnek, bosszúról, kegyetlenségről, gyilkolásról. Iszonyat hallani is a híreket, Istenünk, légy irgalmas, és adj békességet, ahol nem ismerik a Jézus Krisztus evangéliumát, és talán nem is akarják ismerni. Mi emberek tehetetlenek vagyunk, hiába rendezünk missziói konferenciákat, te tudsz győzelmes lenni, kérünk azért a nagy népért, az evangélium erői hálózzák be az egész népet, legyenek győzelmesek a népnek a bosszúra, büntetésre, kész vezetői szívében. Könyörülj mindnyájunkon, mindnyáj nyomorultak vagyunk, nem érdemeljük meg a te szeretetedet, de nagyon kell a te szereteted. Könyörülj rajtunk, édesatyánk, és tedd valósággal, hatalommal, fénylő, győzelmes erővé az evangéliumot. Jézus Krisztus nevében kérünk, hallgass meg minket. Amen.